Ez itt az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető műsora, amelyben Pető Andrea történészt kérdezem az orosz hadsereg által Magyarországon elkövetett nemi erőszak cselekményeket érintő kutatásairól, illetve az ezt összefoglaló kötetéről.
Annyit módosítanék, hogy a kötet az a második világháború alatti nemi erőszakról szól, tehát nem csak a szovjet katonák által elkövetett nemi erőszakról, hanem a megszálló német, illetve a megszálló magyar csapatok által elkövetett nemi erőszakról szól, és azt vizsgálja valóban, hogy milyen források alapján milyen állításokat tudunk tenni.
Jó, akkor térjünk oda vissza, hogy miért hatalmi kérdés a nemi erőszak, mert hogyha bizonyára nagyon sok hallgatónknak van olyan jellegű élménye, hogy a családban beszélnek ilyen eseményekről, vagy beszéltek túlélők, szemtanúk, érintettek, áldozatok, vagy éppen hallgattak róla. És különböző magyarázatok voltak, hogy hát ilyenek az oroszok, ilyen volt a helyzet, és megjelennek a személyes perspektívák és mítoszok. De Pető Andrea kutatásai ezek mögé mennek, és azt állítja, hogy ez egy strukturális jelenség. Nem esetleges, nem véletlenszerű.
Igen, én azt állítom ebben a könyvben, hogy különböző magyarázó elvek vannak arra, hogy hogyan történik a háborúban a nemi erőszak. A háború az háború típusú érvelést hogyan lehet meghaladni. Tehát ugye a szabin nők elrablásától kezdve azt normalizálódik az, hogy a katonáknak hozzáférése van a nők testéhez, és a nők testén keresztül tudják megerősíteni a győzelmüket is. És ennek a magyarázatnak a meghaladása a 70-es években kezdődött kutatásokhoz kapcsolódik, amikor azt nézték meg, hogy milyen más keretben lehet ezt elmondani, amelyik nem normalizálja a katonai erőszakot, és akkor itt kapcsolódott az a, és akkor ekkor került az a magyarázat elő, hogy ez egy fegyver, ez egy katonai fegyver, a nemi erőszak az egy strukturális és hatalmi kérdés, amelyikben minden katona erőszakolhat, mert hogy a hadseregnek ilyen keretei vannak, de nem minden katona erőszakol. És ez az, amit én vizsgálok ebben a kötetben, a külön Magyarországnak a különböző orosz, illetve szovjet megszállásainak a történetében, tehát hogy az 1849-es, illetve a 14-15-ös, illetve az 1956-os megszállás idején, hogy milyen viszonyok voltak, mik határozták meg hogy elkövettek nemi erőszakot a katonák, illetve azt nézem meg, hogy ezeknek milyen az emlékete, tehát hogy hogyan beszélünk erről.
Említette, hogy ez nem a Vörös Hadsereg, nem csak a Vörös Hadsereg tagjai által, katonái által elkövetett nemi erőszak történetekről szól ez a kötet, és szintén ebben a kötetben jegyzi meg azt, hogy hát a német hadsereg tagjainak a viselkedése sét, hogy határozta meg azt, hogy milyen szabályok működtek a hadseregen belül, vagy éppen az, hogy milyen fronton szolgáltak, hogy más adatok kerültek nyilvánosságra a keleti fronttal kapcsolatban, és más a nyugati fronttal kapcsolatban. Hogy használták ezek a hadseregek, ezek a fegyveres erők, a nemi erőszakot, mint eszközt? Vagy mi volt ennek a célja, amikor a katonák elkövették, vagy nem követték el?
A nemi erőszak, mint háborús fegyver, ezt arra használják, hogy a másik, az ellenfél hadseregében szolgáló férfiaknak a férfiasságát alássák, illetve a civil lakosságnak a társadalom összetartó szövedékét azt megbontsák. Tehát, hogyha nagyon sok olyan második világháborús plakát van, akár amit Angliába készítettek, Németországban, vagy akár a szovjet Szovjetunióban, amely az ellenfél katonáit azzal az információval, mi szerint amíg harcolnak az adott fronton, addig a feleségeiket mások megerőszakolják, elcsábítják, stb. Ezzel próbálták a katonák morálját aláásni. Ugyanakkor a szovjet katonák által elkövetett nemi erőszak tárgyalásánál mindig előjön az a mítosz, miszerint Sztálin maga biztatta volna a szovjet katonákat arra, hogy minél kegyetlenebbül bánjanak a magyar lakossággal. A könyvben azokat a tényezőket vizsgálom, amik hozzájárultak ahhoz a történelmi tényhez, hogy Magyarországon lényegesen több nőt erőszakoltak meg, tehát mondhatjuk azt, hogy tömeges nemi erőszak történt, amikor a szovjet katonák felszabadították Magyarországot. Összevetem ezt a csehszlovákiai, illetve a jugoszláviai adatokkal és kutatásokkal, mert Magyarország volt az, ahol egyrészt, mint Németországnak a szövetségese, a korábban működő állami igazgatás és közigazgatás összeomlott, következésképpen egy ilyen vákumban lényegesen könnyebben tudtak a szovjet katonák erőszakot elkövetni. Ugyanakkor a nyelvi különbség, tehát hogy nem egy szár nyelvet beszélő népességről van szó, és az is hozzátartozik, hogy a magyarok aktívan részt vettek a Ukrajna megszállásában, következésképpen a bosszú, tehát a szovjet katonák között sokan voltak, akik személyesen érintettek voltak abban, amit a magyar katonák műveltek Ukrajnában, és ezért ez a személyes bosszú is beletartozik, mint egy ilyen motivációs erő, és az is, hogy hát a magyarországi életszínvonal ez lényegesen magasabb volt, mint a Szovjetunió beli, és ez is egy dühöt váltott ki a szovjet katonákból. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a civil lakosság kirablása az a szovjet hadseregnek egy ilyen strukturális újraelosztó mechanizmusa volt, tehát amikor az ebédlő asztalnál halljuk azokat a történeteket, hogy bejöttek a szovjet katonák és órákat követeltek, akkor nem azért követelték ezeket az órákat, mert hogy nagyon szerették és még sose láttak ilyet, hanem azért, mert a vörös hadseregben az óra volt a ki nem mondom, de valuta, tehát ezen keresztül lehetett mindenféle dolgokat csencselni, valamint lehetőségük volt a katonáknak hazaküldeni csomagot. Attól függően, hogy milyen rangban szolgáltak, az határozta meg, hogy milyen gyakorisággal és mekkora csomagot lehetett hazaküldeni. Következésképpen ez volt egy zöld lapot kaptak a fosztogatáshoz, mert hogy pontosan tudták, hogy egy jól összeállított csomag az otthon szegénységben élő családnak az az életet jelenti. Tehát ezek a tényezők, ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a szovjet hadseregnek a Magyarországon tömeges nemi erőszakot, illetve rablást követett el. De hogyha megnézzük mondjuk a magyar megszálló sereget Ukrajnában, ott is a rablásnak ez volt, elsősorban a rossz ellátás volt az oka, hogy a magyar hadsereget mindenféle megfelelő ruha és élelmiszer nélkül és rossz ellátással küldték ki.
Ide kell közbeszúrnom, hogy néhány hónappal ezelőtt Kácsor Zsolt Donkanyarról szóló regényéről beszélgettünk, és szóba kerültek a magyar katonák által elkövetett erőszakcselekmények, és nagyon felháborodott visszajelzéseket kaptunk a hallgatóktól, mert ők nem hallottak arról, hogy a Donkanyarban magyar katonák erőszakcselekményeket követtek volna el, noha felmenőik ott szolgáltak, ott estek el, voltak tehát személyes családi emlékeik. Miért alakul ki ez a különbség, hogy arról, hogy az orosz katonák mit követtek el, hallunk, erről meg nem hallunk, nincs benne a köztudatban.
Az, hogy a magyar hadsereg hogyan viselkedett Ukrajnában, az szintén kettős tabu őrzi. Az egyik az, hogy a 1989-ig egyáltalán nem lehetett erről beszélni, egészen a Nemes Kürti könyvéig, illetve a Sára Sándornak a film dokumentumaig, tehát arról, hogy a magyar hadsereg a náci hadgépezet részeként részt vett ebben a háborúban, azért ez egy nagyon nehezen és inkább tabukkal körülvett téma volt. A másik része pedig a nemi erőszak kutatásának az általános természetéhez kapcsolódik. Tehát, hogyha most megkérdezi bárki Oroszországban azt, az utcán sétáló bárkit, hogy hallott-e erről, hogy a szovjet katonák esetleg nemi erőszakot követtek volna el, az pont úgy felháborodik, mint az önök hallgatói, tekintettel arra, hogy a katonaság és a becsület az így összekapcsolódik a militarizmusban, és az, hogy a katonák azok a nők testéhez hozzáférnek, az nem feltétlenül tartozik a történetírásnak a témái közé. Eddig mindig csak a hadtörténészek foglalkoztak ezzel az időszakkal, ezért gondolom, hogy ez a kötet fontos, mert egy új szempont szerint vizsgálja a hadtörténetet, és az, hogy a katonák, és hogy honnan, miért nem tudjuk. Tehát van egyrészt ez a tabu része, van egyrészt ez a nemzeti büszkeség része, és a harmadik része pedig, hogy arról tudunk, amiről források vannak, tehát a történet forrásokkal dolgozik, és hogyha egy katona bemegy egy házba, ahol egy darab nő van, és ők ketten vannak jelen, és ott megerőszakolja a nőt, akkor és utána megöli, tegyük fel, akkor erről semmilyen forrás nem marad fenn, viszont ő biztosan tudhatja már, mint a katona, hogy semmilyen retorzió őt nem fogja érni. Olyan kritikát is szoktak megfogalmazni, hogy a magyar hadseregben működött egy olyan igazságszolgáltatási mechanizmus, amelyik büntette a civilek elleni atrocitásokat és a nemi erőszakot. Ez valóban így volt, de a háborús viszonyok között ugye az szinte törvényszerű, hogy ezek a regulációk, ezek a rendelkezések, ezek ugye nem működnek. Nem lehet minden katona mellé egy valakit állítani, aki figyeli, hogy hogyan működnek és hogyan viselkednek, és az is biztos, hogy nagyon kevésről maradt fenn irat. Ami még érdekes a magyarországi, a magyarok ukrajnai megszállásában, az az, hogy egyre több olyan irat kerül elő, vagy publikálnak az interneten, amikor a magyar katonák és az ukrán nők közötti úgynevezett szerelmi viszonyról írnak, és ezzel próbálják bizonyítani azt, hogy a magyar katonák fantasztikusan viselkedtek Ukrajnában. A szakirodalom nagyon régóta foglalkozik azzal, hogy azok a nők, akik az életük védelmében, illetve az élelmiszer és ellátás érdekében érzelmi kapcsolatot vállaltak katonákkal, hogy ez mennyiben tekinthető őszinte szerelemnek, ez azért enyhén szólva kétséges.
Megváltozik a háborúról alkotott fogalmunk is, ha úgy tetszik, hogyha ezeket az Elmondani az Elmondhatatlan című kötetben felmerülő kérdéseket, problémákat végig gondoljuk, hiszen a nők szerepe eddig némileg ilyen védett státuszúnak gondolt volt. És most kiderül, hogy nem a békés övezetekben, vagy a front vonalak mögött, vagy a frontokon is a nőknek igenis fontos, nagyon kiszolgáltatott szerepe volt, és befolyásolta azt, hogy hogyan történnek a hadicselekmények, hogy hogyan alakul ki egy hadszíntér, vagy milyen a háború utáni jóvátétel lehetősége.
Ez pontosan így van. Az, hogy a nőket szabad prédának tekinthették a szovjet katonák, az a Horthy rendszernek, az összeomló Horthy rendszernek a bűne, és a magyar férfiasságnak egy örök sebe, és ez egyik oka annak, hogy Magyarországon általában ők nem beszélnek arról, hogy velük mi történt, hanem úgy beszélik el, mint hogyha másokkal történt volna. Tehát nagyon kevesen vállalják fel azt, hogy velük mi történt. Én tudtam néhány ilyen túlélővel interjút készíteni, de amikor Skapskis Zsuzsina csinálta az elhallgatott gyalázatot, ő már nem talált olyan valakit, aki odaállt volna a kamera elé, és elmondta volna, hogy vele mi történt.
Hát ehhez hozzátartozik, hogy a Pető Andrea kutatásai 1996-ban kezdődtek, ha jól tudom, a Strapszky Fruzsina pedig 10 évvel később dolgozó, hát az időfaktor is sokat számít, nem? Vagy a kamerák?
Az idő is sokat számít. számít, meg az elmondási keret is sokat számít. Tehát amikor én 98-ban interjúztam a túlélőket, akkor ez még nem volt téma, tehát nagyon jól tudtak erről beszélni, hogy mert egy bizalmat éreztek irányomban, mert tudták, hogy én mivel foglalkozom, és hogy betartom az etikus interjúkészítésnek a szabályait, és mikor a Skapski Fuzsina interjúzta őket, addigra már kialakult az a elmondási keret, aminek keretében erről beszélni lehet, és ez egy tabuizált keret, és nagyon kevesen vállalkoznak arra, akár hogy bármilyen szinten személyes élményt elmeséljenek, és hát meg is haltak addigra már a túlélők. De még visszatérnék a nőkre, mint egy ilyen, akik a hátországban békésen élnek. Azért a kötetnek van egy része, amelyik a katonanők, a szovjet katonanők által elkövetett nemi erőszakokról ír, mert most először jelent meg magyar területen hadsereg tagjaként egyenruhás fegyveres nő, mint a győztes és a győzedelmesnek a képviselője. És azért tudjuk, hogy a Vörös Hadseregben nagyon sok nő szolgált, akiknek nagyon nehéz helyzete volt a Vörös Hadseregben is, de vannak olyan interjúk, amelyek elmondják, hogy a szovjet katona nők erőszakoltak férfiakat, és ezt a tényt, ez például a Nagy Ferenc emlékirataiban már felnagyítva kihasználja a Vörös Hadsereg elleni hangulatkertésre a hidegháború keretében.
Lehet ilyen földrajzi vagy etnikai címkéket, ez most retorikai kérdés, mert a kötet erre ad egy konkrét választ adni, hogy melyik hadsereg mennyire volt érintett ilyen erőszakcselekményekben, vagy ez nem attól függ, hogy milyen etnikumú katonák jelennek meg, és ki kellene lépnek fel?
Azt vizsgálja például a kötet, hogy ugye a szovjet hadseregnek ugyanazok az egységei, hogyan viselkednek mondjuk Magyarországon, vagy Jugoszláviában. Tehát ezért nagyon nehéz ezt kutatni, ezt a kérdést, mert egyrészt ez egy nemzeti történet, másrészt ez egy nemzetközi történet, amit csak összehasonlító keretben érdemes kutatni. Tehát, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a szovjet hadsereg, a magyar, a német és a megszálló japán csapatoknak hogyan viszonyultak a nők testéhez, akkor pontosan látjuk, hogy mik azok a keretek, mik azok a változók, amiket figyelni kell, hogyha meg akarjuk érteni, hogy miért van az, hogy egyes területeken sokkal nagyobb a nemi erőszak aránya összehasonlítva más területekkel. Tehát az a keret, hogy és ráadásul a nemi erőszaknak a témája az nagyon csábít arra, hogy egyszerűen beszéljünk. Tehát a katona megerőszakolja a nőt, és akkor ehhez már csak egy-egy jelzőt kell hozzátenni, hogy a szovjet katona erőszakolja meg a magyar nőt, és akkor azt gondoljuk, hogy ezzel a folyamatot megértettük, és a folyamatot megmagyarázzuk. Pedig nem erről van szó, hanem ennél egy sokkal összetettebb, összehasonlító és etikai szempontból rendkívül kifinomult elemzési módszerrel lehet csak ezt a kérdést vizsgálni.
Ennyi évtized távlatából azt is lehet már látni, vagy követni, kutatni, hogy milyen következményei voltak egy ilyen erőszaksorozatnak, és hát második világháborúról végéről beszélünk. Például a budapesti nők egy része átéli a nyilasok által elkövetett, nagyon pontosan kivitelezett, kitalált nemi erőszak sorozatot. Erről szól a Gábor Zoltán Orgia című regénye, és erről is beszélgettünk itt az Értsünk szót adásában. És utána jön a német, illetve az orosz megszállás. Tehát egy akkora terhelés van ezen a társadalmon, hogy kérdés az, hogy ezt hogyan dolgozzák fel, az, hogy hogyan beszélnek, és mik a nehézségei arról, hogy erről beszéljenek, hogy elmondják az elmondhatatlant, ahogy Pető Andrea kötet címe is mondja, azt már érintettük. De mi történt ezekkel a nőkkel? Hogy élték le az életüket? Mi történik a lányukkal és az unokáikkal, akiknek a családi emlékezetében ez benne van.
Nem minden nemi erőszaknak a hatása az, hogy nemi betegséget kapnak, illetve teherbesnek. Tehát nagyon sok nemi erőszak van, amint a női testbe zárva egy elhallgatott traumatikus élményé válik, aminek aztán később lesznek testi következményei. Tehát ebből akár alkoholizmus, akár betegségek, akár öngyilkosság, tehát nagyon sok olyan eset van, amit nagyon köszönöm így is és kihasználom ezt a helyzetet, hogy én megköszönjem azok, akik megosztották velem ezeket a történeteket. Ezek az intim betegség történetek, amiknek társadalmi okai vannak. Aztán másik a helyzet, amikor nemi erőszak eredményeképpen nemi betegséget kap valaki. Erről nagyon pontos adataink vannak, tekintettel arra, hogy az egészségügyi közigazgatás volt az, amelyik működött ebben a vészterhes időben. És azt látjuk, hogy ugrásszerűen megnövekedett a nemi betegségeknek a száma. És a következő következmény az pedig a terhesség. Nem minden, tehát az osztrák kutatásokból tudjuk, hogy körülbelül a nemi erőszakoknak a 20-30%-a következtében esett valaki teherbe, és ezt nem mindenki tartotta meg azt a gyereket. Magyarországon 1945. februárjában hoztak egy egészségügyi minisztériumi rendeletet, ami ingyenessé és hozzáférhetővé tette a mesterséges terhesség megszakítást. Ez az a rendelet, amelyik a rövid 9 hónapnyi Ratkó korszak kivételével 1989-ig érvényben volt. És azt látjuk, hogy Magyarországon a születésszámok alakulásából, hogy nagy valószínűséggel a terhesség megszakítást választották a nők, ellentétben mondjuk Lengyelországgal, ahol a vallásos közeg miatt inkább megszülték a gyerekeket, és a különböző rendőrségi jelentésekből tudjuk, hogy ezeket a gyerekeket, akik megszülettek, inkább megölték, ott hagyták az erdőbe, mocsarakba, ezekről vannak hátborzongató rendőrségi jelentések. Magyarországon és Németországban is inkább örökbe adták ezeket a gyerekeket, ha megszülettek. Németországban direkt létrehoztak ilyen árvaházakat a szovjet katonák által megerőszakolt nők gyerekeinek. Magyarországon is az árvaházakban megjelentek ezek a gyerekek. Ez nem kutatható még ezek a dokumentumok, és módszertanilag is nehezen kutathatóak. És aztán ezek a gyerekek, ezek felnőnek, és aztán az életük során az egy fordulópont, hogy mikor tudják meg, vagy megtudják-e azt, hogy ők szovjet katonák által megerőszakolt erőszakból születtek, és a kötetben szerepel egy testvérpárnak a története, akinek a édesanyja született nemi erőszakból, és ez a történet, a családnak a története, amit itt leírok, az mutatja, hogy ezek a történetek iszonyú személyes tragédiákkal és szenvedésekkel jártak utána is. Az anyuk, aki erőszakból született a 30-as évei elején meghal rákban, az apukájuk alkoholista lesz, tehát hogy ezek a traumák, ezek a sérelmek, ezek a betegségek, ezek az el nem mondott és fel nem dolgozott történetek, ezek megbetegítik a társadalmunkat, és hogyha megnézzük a számokat, ugye hosszasan írok a könyvben arról, hogy miért nem lehet a számokat egy az egybe venni, de mondjuk, hogyha azt vesszük, hogy körülbelül 800 ezer nemi erőszak eset történt Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy szinte minden családban volt valaki, akit ez érintett, tehát amíg ezek a ki nem beszélt, el nem mondott történetek fel nem dolgozódnak, addig ez megbetegíti a magyar társadalmat.
Pető Andrea felelevenít egy nagyon érdekes történetet, ami azt mutatja, hogy nem csak a családokon belül átélt erőszak történetnek lesznek hosszú távú következményei, hanem az egész társadalmi, vagy ha úgy tetszik, nemzeti reprezentációt érinti ez a probléma halmaz. Az 1997-es filmfesztivál volt, ahol a Sára Sándor a filmszemle kritikai vízhangját eleveníti fel, ahol a Sára Sándor a Vád című filmével kapcsolatban úgy reagál a kritikus Szilágyi Ákos, ha jól emlékszem, hogy hát vigyázni kell, hogy beszélünk erről, hogy nehogy a ruszofóbia hibájába, bűnébe essünk. Mennyire vannak eszközeink, hogy erről beszéljünk?
Egy történetet mesélnék el, Szeged, ami benne van szintén a könyvben, hogy 1947-ben egy szegedi cseléd feljelenti az asszonyát, akit ő szolgál, hogy az orosz ellenes, szovjet ellenes megjegyzéseket tesz rendesen. És erre 1947-ben természetesen a népbíróság elé kerül ez a per, és ennek kapcsán tudjuk, hogy ez a nőet azért tette ezeket az orosz és szovjet ellenes megjegyzéseket, mert 45-ben több katona őt megerőszakolta, és akkor a népbíróság felmenti az orosz és szovjet ellenesség vádja alól ezt a szegedi asszonyt, mondván, hogy akik megerőszakoltak a szovjet katonák, azoktól nem lehet elvárni, idézem, a szovjet hadsereg maradéktalan szeretetét, idézet vége. Tehát vannak olyan sérelmek, amik vannak. Tehát a sérelmeket most már utólag nem lehet vizsgálni, de az biztos, hogy ezek hogy hogyan beszélünk és hogy hogyan gondolkodunk erről, ezt próbálta ez a kötet összefoglalni, és remélhetőleg azok, akik elolvassák, azok az egyetértenek majd Dobos Lászlóval, a felvidéki íróval, akinek a családjában szintén volt nemi erőszak, aki azt mondta, idézem, ezt nem lehet magyar-orosz pöcegödörré zsugorítani. Tehát ez egy lényegesen, idézett véget, ez egy lényegesen szélesebb keretben vizsgálandó kérdés, ez a katonai nemi erőszaknak a kérdése, és ezen belül ez a szovjet hadsereg viselkedése és a szovjet katonák által elkövetett nemi erőszak, ez egy fejezete ennek a borzalmas és kegyetlen időszaknak.
Sajnos futunk ki az időből, de van még egy kérdés, amit úgy érzem, hogy muszáj feltennem. Felsorol egy történelmi ívet Pető Andrea a tömeges nemi erőszakokkal kapcsolatban. Ilyesmi történt Bangladesben 1971-ben, Jugoszláviában 1991 és 2001 között, ez már közös élményünk, Sri Lankában 1983 és 2009 között, Ruandában 94-ben és Kongóban ez folyik 1996 óta. Lehet-e bármilyen történelmi, vagy hogy mondjam, tehát hogy fejlődik ki a nemi erőszak, mint hadászati eszköz? Látunk-e valami szabályszerűséget? Én ehhez a felsoroláshoz hozzátenném az 1915-ös örmény népírtást, ahol a nők publikus megalázása és meggyilkolása szintén egy ilyen hadászati eszközként működött.
Igen, vagy megnézhetjük most a rohingya menekülteknek a megerőszakolását, és akkor azt, ez egy nagyon jó kérdés, és azt lehet állítani, hogy ez a legrégibb, legősibb, legatavisztikusabb nemi erőszak, ami pontosan ugyanúgy hatásolti eszköz, ami pontosan ugyanúgy működik, mint a szabin nők idejében, ugyanúgy működik most a rohingya menekültek esetében. Ami esetleg a modernizáló hadviseléshez csak annyit tartozik, hogy ez egy, vagy annyit tehet hozzá, hogy ez egy jobban megszervezett és tudatosabban végig gondolt hadászati tevékenység. Tehát, hogyha végig gondoljuk a rohingya menekülteknek a szisztematikus kiűzését a falvakból, az, hogy milyen útvonalon kergették őket át Bangladesbe, tehát, hogy végül is ez egy láthatóan mindenféle újfajta geo-trekkinggel habogok, mert ez nagyon érdekes ez a kérdés, mert ezzel nem gondolkodtam tényleg. És hogy ezek az újfajta hadászati eszközök, ezek hogyan modernizálják azt a, vagy nem modernizálják azt a rendkívül ősi és katonai eszközt, és erre azt lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen, mivel hogy ez nem testileg pusztítja el azt az ellenséget, hanem a lelkét töri meg, és ráadásul a reprodukciós képességein keresztül próbálja legyőzni a nők reprodukciós képességének a birtoklásán, és azon való erőszaktételen keresztül próbálja legyőzni az ellenfelet. Ezért ez erre az újfajta hadi technikák igazából nem nagyon hatnak. De nem tudom, te erről mit gondol erről, mert ez egy érdekes kérdés. Erről például nem írok a könyvben, úgyhogy ez egy nagyon jó szempont. Köszönöm szépen.
Épp ezért gondoltam, mert én jezidi nőkkel interjúztam, akik Szindzsárban éltek át ilyen erőszakcselekményeket, illetve rohingyákkal, akik Bangladesben menekültek, mint túlélők Myanmarba is. Ott az derült ki számomra ebből a nyilván nem kellő mennyiségű és mélységű interjúból, mert nem volt erre mód sajnos akkor, hogy bizony nagyon sok minden változik. Az, hogy megelőzi egy kampány, egy online és offline kampány, amiben előre bejelentett nemi erőszakról van szó. Tehát ez egy előre bejelentett.
Ez nem igaz. Igen, de ugyanez volt a szovjet katonák, mielőtt megérkeztek volna Magyarországra, a Horthy rendszer nagyon komoly, és aztán később a Nyilasok is, nagyon komoly propaganda kampányt fejtettek ki, hogy majd mi fog történni, mikor a szovjetek itt lesznek. Tehát és ezt a németektől vették át.
De milyen márban nem a rohingyák, vagy hogy mondjam, tehát ott a hadsereg, vagy, és általában nem is a hadsereg, hanem a civilek mondják meg, különböző eszközökkel, hogyha nem hagyjátok el a falut, akkor mi fog történni? És megtörténik
igen,
az, amit...
Tehát, hogy
van egy ilyen kampány része. A másik része az, hogy a bűncselekményt digitálisan rögzítik, tehát hogy van egy olyan szcenárió, ami a publikumnak készül, amit dokumentálnak, és az elrettentés és a megalázás céljával terjeszt maga az elkövető. Vagy az, hogy milyen sorrendben és hogy mindenkit megölök-e, vagy hagyok hírvivőt. Tehát, hogy vannak ilyen elemei ennek a dolognak, mivel én azt feltételezem, és nyilván nem tudom ezt igazolni, hogy erre a tettes készül, és a várható következmények figyelembe vételével hajtja végre azt, amit végrehajt.
Igen, ez egy abszolút jó felvetés, mert ugye a szovjet katonák által elkövetett nemi erőszaknál állandóan visszajön ez, hogy állítólag ez Sztálin közvetlen parancsa lett volna, de természetesen nem igaz, mert hogy egy 10 milliós hadsereg, amelyik ennyire heterogén, amelyik egy ennyire szabályozatlan viszonyok között működik, nyilvánvalóan, hogy tömeges nemi erőszakot követel. Ha megnézzük a német hadsereget, ott viszont nem csak, hogy elkövették ezeket a nemi erőszakot, hanem létrehoztak ugye az intézményes bordélyházakat, amelyik egy tulajdonképpen a nemi erőszaknak egy szervezett, intézményesített formája. De amiket itt most elmondott azzal kapcsolatban, hogy mik az új elemek, azért itt a dokumentációt alá kellene húzni, mert ez ugye a történésznek a nagy szívfájdalma, hogy ugye nincsenek képek, és a könyvben is van egy fejezet, amikor ennek a vizuális reprezentációnak a hiányáról írok, illetve arról, hogy mivel, hogy nincsenek ilyen képek, mert nem is lehetnek ilyen képek, csak azokról a női testekről vannak képek, amiket megerőszakoltak, de amikor mi arra képre ránézünk, akkor nem tudjuk, hogy azok a nők megerőszakolt testek, hanem halott testeket látunk, hogy ezekről nagyon kevés kép maradt fenn, és azért a tabuja annak, hogy ezt ábrázolni, illetve annak a tabuja, hogy ezt újból leközölni, azért ez nagyon erős. Tehát a Susan Sontagnak az az érve, hogy ezeket a képeket nem kell újra leközölni, nem kell az erőszakot újra reprodukálni, azért ez egy nagyon erős érv ennél a nemi erőszaknál, és végül is az internetes forradalom, meg az, hogy a Facebookra lehet különböző dolgokat fölrakni, azért ez megerősíti azt, ami különben is megvolt. Tehát ezek a képek, azért ezek léteztek, volt egy a német hadseregben ezekről az atrocitásokról készült privát fotóknak, volt egy ilyen fekete piaca, ahol a különböző halottakról, megcsonkított testekről készített képeket a különböző katonák egymás között csereberélték, tehát akkor még nem volt internet, meg zárt csoport, tehát nem tudták ezt ott csinálni, de azért az alapvető az erőszaknak, meg a halott testeknek a szinte pornografikus tisztelete azért az a militarizmusnak a része azért ez meg volt.
Na, számtalan kérdést lehet és kell feltenni. Én arra biztatom hallgatóinkat, hogy olvassák el Pető Andrea Elmondani az Elmondhatatlan című Jaffa kiadónál megjelent kötetét, a nemi erőszak magyarországi történetéről, második világháborús történetéről, és arra kérem Pető Andreát, hogy legközelebb sokkal békésebb témában legyen a vendégünk, hiszen nagyon fontos elismeréseket kapott, szakmai elismeréseket ebben a könyvben, ebben az évben, mint a Közép-Európai Egyetem professzora, úgyhogy várjuk majd vissza egy ünnepi beszélgetésre is.
Nagyon szépen köszönöm neki.